Deixa me salvar.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországon teljességgel elképzelhetetlenek a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban látott Izrael ellenes antiszemita jelenetek, hazánkban abszolút biztosított a zsidó közösség számára a békés együttélés lehetősége. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte, miután izraeli kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter szerint ez Európában annak az abszolút felelőtlen migrációs politikának a következménye, amelynek keretében a hangos kisebbség gyakran már felül tudja írni a halk többség akaratát. Egyúttal súlyos aggodalmát fejezte ki a nemzetközi szervezetekben tapasztalható egyre erősebb izrael ellenesség miatt. Arról is beszámolt, az emberiség jelenleg a veszélyek korát éli, a világ legalább 30 pontján zajlik fegyveres konfliktus, és ezek között az ukrajnai háború és a gázai válság a legsúlyosabb. Aláhúzta, előbbi itt van a szomszédban, s bár földrajzilag messzebb van, Magyarországnak mégis van közvetlen érintettsége, ugyanis sok magyar származású ember él Izraelben, és közülük többeket is túlszülejtettek tavaly októberben a Hamász terroristái. A NATO főtitkár szerint a szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az ellenfelei részéről megnyilvánuló jelenlegi fenyegetések közepette. Jens Stoltenberg a The Daily Telegraph című brit konzervatív napilapnak adott interjúban elmondta, konzultációk zajlanak a tagországok körében olyan rakéták készenlétbe állításáról, amelyek jelenleg tárolókban vannak. Szerinte a cél a nukleáris fegyverektől mentes világ, de amíg ilyen fegyverek léteznek, a NATO is nukleáris szövetség marad. Veszélyes lenne ugyanis egy olyan világ, amelyben Oroszországnak, Kínának és Észak-Koreának vannak nukleáris fegyverei, a NATO-nak viszont nincsenek, fejtette ki. Mivel Magyarország nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, a béke érdekében készen áll a közvetítésre, mondta a hétvégén a külgazdaság és külügyminiszter a svájci békekonferencián. Szijjártó Péter beszélt arról, az Ukrajnával szomszédos országként hazánk szembesült a háború humanitárius következményeivel, több mint 1.300.000 menekült érkezett. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia záró közleményében. A nyilatkozatot a résztvevő 93 országból 81 írt alá, valamint az Európai Unió. A legfontosabb kimaradók között szerepel a Vatikán. Donald Trump kijelentette, véget vet annak, hogy az Egyesült Államok finanszírozza Ukrajna háborúját. A republikánus amerikai elnök jelölt a világgazdaság beszámolója szerint egy detroiti kampánygyűlésen bírálta az amerikai segélyeket. Az ukrán-magyar határszakaszon 7697-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 7283-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 55 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan az Európai Unió bíróságának ítélete, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte hazánkat az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. Litvári Bence a Kossuth Rádióban tegnap azt mondta, az összeg majdnem annyi, mint a teljes kórházi adósságállomány. Július 1-én indul az otthonfelújítási program hosszabb futamidővel és többféle tevékenységre igényelhető támogatással, között az Energiaügyi, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Akkortól lesz benyújtható tehát a kölcsönkérelem a programra az mfb.plus lakossági hálózat fiókjaiban. Az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére a kormány döntés alapján még kedvezőbb feltételekkel igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. Gyógyszertárkereső és szűrővizsgálati funkciókkal bővült az egészségablak mobil alkalmazás. Így gyorsan megtalálható a hozzánk legközelebbi nyitvatartó patika. A szűrővizsgálatok menüpontban életkor és nem alapján lehet tájékozódni a kötelező és ajánlott vizsgálatokról. Már több mint 650 ezeren regisztráltak az ingyenes gondosóra programra, ismertett a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondása szerint a jelzőeszköz már 19 ezer életet mentett meg, és további 330 ezer esetben nyújtottak segítséget a diszpécserek. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet felettünk, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet kedden hajnalban 14-15, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Halálka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az első pesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondosóra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Karl Reisner az életszentség útját járta. 1915-ben született, 1945-ben halt meg. Érdemes elgondolkodni ennek a rövid életet élt fiatalnak, végül is fölszentelt papnak az élettörténetén. 1915. február 28-án született a Rajna alsó folyásának a vidékén, Kléve városkában, a híres Mária kegyhely közelében. Öten voltak testvérek. A szőkehajú, kékes szemű kis Károly, vidám, fogékony, minden iránt érdeklődő, ugyanakkor makacs és erőszakos volt. Szerette a sportot, izmaira mindig büszke volt. Szenvedélyes úszó, kerékpározó, turista volt. A sátortáborozás rajongója, társaival bebarangolta Európát. Ugyanakkor mélyen vallásos, gyónó és áldozó, tiszta erkölcsű ifjú volt. Szerette a könyveket, a művészetet és a zenét. Jól zongorázott és gitározott. Mélységes aggodalommal kísérte Hitler hatalomra jutását, ami ifjúsági munkáját létében veszélyeztette. Később ez végzetévé lett. Míg a fiatalsággal foglalkozott, fölébredt benne a papi hivatás. Mindennapi kenyere lett a szentírás és a szentáldozás. Az élettapasztalatot még nélkülöző fiatalember nem számolt azzal, hogy a hitleri vezetőségnél megalkuvást nem ismerő természete, valamint nagy sikerű ifjúsági munkája miatt fekete listára kerül. Először is nem akarták érettségire engedni. Azután a főiskolai fölvételét is megtiltották. De 1934. május 5-én a püspök mégis fölvette a münsteri szemináriumba. 1936-37-ben Freiburg, Breisgau-ban folytatta tanulmányait. Közben házi tanító volt egy sokgyermekes katolikus családnál. 1937. áprilisától szeptember végéig munkaszolgálatos katonaként szolgált. Buzgó kispapként itt is megvallotta hitét és Krisztus eszméjét hirdette. Az utolsó hónapban térdig vizes terepen dolgoztak. Itt kapta meg a gyógyíthatatlan tüdőbajt. Amikor végre hazamehetett, keserves meglepetés várta. A gestapó éppen házkutatást végzett náluk. Mindent földúltak, és zsákmányként magukkal vitték az ő és az öccse naplóját. Pirossal alá is húzogatták a nemzetszocializmusra veszélyes mondatokat. Szerencsére a rendszer összeomlása után szüleinek sikerült félig elázott állapotban visszaszerezniük a naplókat. A münszeri szeminárium azonban tárt karokkal várta. 1939. március 4-én alszerpappá, március 25-én pedig szerpappá diákonussá szentelték, de egyre többet betegeskedett. Karácsony előtt előre haladott, súlyos tüdőbajt állapítottak meg nála, s azonnal kórházba utalták. Szót fogadott. Máriára, Jézus édesanyjára bízta magát, gyermeki nagy szeretettel. 1939 nyarán a szanatóriumban egy rendszert bíráló mondatáért besúgták, csendőrség azonnal elhurcolta. Fogolykocsiban szállították el Sachsenhauseni koncentrációs táborba. Itt töltött el egy fél évet, de a német püspöki kar nyomására Himmler az összes papot és egyházi foglyot Dachauba szállítatta át. Dachau, a nagy lágerváros, a koncentrációs táborok őse, központja és mintája. Ekkor 8-10 ezer fogoly lakója volt, a háború végén 33 ezer. Ezekben az években összesen mintegy harmadfél ezer katolikus és körülbelül 60 evangélikus lelkész járta meg Dachaut 25 nemzetből, 40 szerzetből, kispaptól érsekig, fiatalembertől a 82 éves litván plébánosig. Közülük vagy ezren vesztették életüket. Három barakban különítették el őket, de misézhettek, imádkozhattak, a nehéz munka mellett szentírást olvashattak, és ahogy merték és tudták, a foglyok lelki gondozását is vállalták. Ebbe a sajátos, szinte elképzelhetetlen világba csöppent bele Karl Leisner, a mi Károly testvérünk, a diákonus. Ekkor 25 éves volt, és súlyos beteg. A lágerben a papok saját élelmükből juttattak neki, csak hogy meg ne haljon. Ő meg titokban a nálánál éhesebbeknek odaadogatta. Mindenkihez kedves volt, imádkozott, és mindenáron pap akart lenni. 1942. március 15-én a tábor lágerkórházába vitték. Kétszer is elrejtették, hogy ne kerüljön a gázkamrákba. Az oltári szentség volt egyetlen vigasztalása, amelyet kis bádogdobozban mindig a feje alatt tartott. Másokat vigasztalt, éltette bennük a reményt. 1944-ben a lágerbe hurcolták Clermont-Ferrand püspökét. Isten meghallgatta Károly imáját. Volt, aki fölszentelje őt, igaz, nagy kockázatok közepette. Írásbeli engedélyt kellett kérnie Faulhaber müncheni érsektől, kellettek a szertartáskönyvek, a szentolajok és így tovább. Mindent beloptak az ügyes apácák. 1944. december 17-én, advent, Gaudete vasárnapján, az öröm vasárnapján ment végbe a lágerek történetében páratlan szertartás, a papszentelés. Előtte 10 napon át a Pritchen takarója alatt lelki gyakorlatot tartott. A nagy napon 30 teológus és sok jó barát jött be a barakba. A püspök teljes ornátusban jött szentelni. Botját egy bencés rab faragta. Gyűrűjét egy fiatal orosz fogoly kovácsolta. A palást alól kikandikált a csíkos lágernadrág. Sem a vezetőségnek, sem az őröknek sejtelmük sem volt arról, hogy mi folyik odabent. A hosszú szentelés végén fölcsendült a tedeum. És aki előbb fogoly volt, az most már áldozat lett. Krisztus örök papja. Első papi áldását távoli szüleinek és testvéreinek küldte haza, aztán sorra megáldotta pap testvéreit. Majd gyorsan bebújt az ágyba, mert ereje elfogyott. A barakban mindenki ünnepelt. Még az evangélikus papok is kedveskedtek. Mindenféle összekéregetett agapé volt a primíciás ebéd. Köszöntők hangzottak el, zöld ágak díszelektek, és a primíciás áldásra is sor került. Utána végleg ágynak dőlt. Egy hétig mozdulatlanul feküdt. Egy hét múlva pedig következett az ő első és utolsó szent miséje. A betegsége végső stádiumába jutott, de ő elérte földi célját. Boldogsága kimondhatatlan volt, hogy mennyit érhetett Isten háztartásában ez az egyetlen szent mise. Itt a földön soha nem tudjuk meg. Betegágyán érte meg a hitlerizmus összeomlását. Barátai a felszabadulás után kilopták a lágerből. Még megláthatta szüleit és testvéreit. 1945. augusztus 12-én hajnalban halt meg. Utolsó pillantása a szűzanya képének szólt. Ez a kép az ágyával szemben volt látható. A Klévei temetőben temették el. 1966. szeptember 3-án másik két náci áldozattal együtt holtteste a Xantai domba került. Csodáljuk meg ennek a fiatal Károly testvérünknek hősies életét. Milyen buzgón dolgozott azon, hogy a fiatalok megismerjék Jézus Krisztust. Milyen nagy volt benne a vágy, hogy Krisztus papja lehessen. És Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy pappá lett, és szentmisét is mutathatott be. Kérjük közbenjárását, imádkozzon azokért, akik a papszentelésre készülnek, akiket Isten a papi pályára, szolgálatára hív, és imádkozzon a papokért is, hogy a szentmisét mindig nagy hittel, alázattal, szeretettel és hálával mutassák be, és papi szolgálatukkal vezessenek minél több embert, gyermeket, fiatalt, felnőttet Jézus Krisztushoz, a világ egyetlen üdvözítőjéhez.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja az imádság művészetéről szóló elmélkedést.
Az imádság művészetét tanuljuk. A következő imamód az elmélkedés. Szent Lukács evangéliumának második fejezetében olvashatjuk, hogy miután a pásztorok elmentek a betlehemi barlangba, istállóba, akkor beszéltek arról, hogy mit hallottak erről a gyermekről. És ezt írja a Szentírás Máriáról, Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és elgondolkodott rajtuk a szívében. Hát ez röviden az elmékelésnek a lényege. A szívünkbe vésni, elgondolkodni rajta, vagyis ízlegetni a szavakat, megérteni, befogadni, és az életemben megélni, hogy az Isten mit is akar nekem mondani. Amit mond, azt miért mondja. Ezért, ha egyszerűen akarnánk megfogalmazni az elmékedés lényegét, az Isten akaratát keressük. Mit mond az Úr? A mi atyánkban imádkozzuk is, legyen meg a te akaratod. De ez hogyan tud megnyilvánulni? Valamilyen külső jelet látunk, vagy tudatosan elkezdjük gyakorolni, hogy a Szentírást olvasva keressük az Istennek az akaratát. Ez így néz ki röviden, hogy olvasom a Szentírást, például az evangéliumot, és hogy egy szentírási rész után elgondolkodom rajta, hogy Jézus ezt miért mondja? Miért olyan fontos ez számára? Nekem mit akar mondani? Pedig nekem is mondja, hiszen minden emberhez szól. Mi ennek a lényege? Egyáltalán értem, hogy Jézus ezt miért mondja, vagy hogy is kell ezt megérteni? Jézus mit értett rajta? Sok kérdés előjön. Ezért először szeretném megérteni Jézusnak a szándékát és a lelkületét, és utána pedig megvizsgálom a saját életemben. Mit jelent ez? Én hogyan élem meg ezt a törvényt, vagy hogyan nem? Például az ellenség szeretet, vagy valaki megárkoz, én mondok-e áldás, vagy csúnyákat mondok rá, vagy valakit lejáratok, és akár verbálisan is bosszút állok rajta, azért, mert ezt is ezt mondta rólam. Vagy hogy az Isten ne is kérjen ilyet, hogy én ezzel az emberrel jót tegyek. Hogy vagyok én ezzel? És persze ebből sokszor feszültség támad bennem, mert az Isten szava szép, jó, de radikális is. Én pedig sokszor belül nem értem a lényeget, úgy középszerűvé tudok válni, vagy langyossá tud válni az ima életem, ezért elég ijesztő, amit Jézus mond. És úgy tűnik, hogy én ezt nem tudom megélni. Jézus olyat kér, ami lehetetlen, és azt hiszem, hogy az egyik oka annak, hogy emberek nem elmélkednek, hogy nem akarok szembesülni azzal, hogy az Úr mit akar tőlem, vagy amit akar, azt milyen szinten, milyen mélységben, milyen radikalitással. És ez a félelem eltávolíthat attól, hogy dehogy gondolkodom én arról, hogy mit mond Jézus, mit ért ő ezen. Utána szembesülnöm kell azzal, hogy én nem ezt teszem, nem is akarom, nem is tartom jónak, meg nem is fogom megtenni. De inkább ezt nem akarom kimondani, hanem csak egyszerűen félreteszem az evangélium szavait, vagy csak a felszínen értelmezem őket, és utána úgy tekintek rá, mint egy régi szövegre, több mint 2000 éves, és azóta már ez lejárt, nem az én életemre vonatkozik. Az elmékedés pedig arról szól, hogy megértve az Úrnak a szándékát, a szeretetét, a lelkületét, először befogadom az örömhírt. Azt hiszem, hogy sokan szenvednek attól is, hogy elolvasnak valamit, és utána nagyon nehéznek tűnik, vagy időnként még embertelennek is. Például, aki nem utálja apját, anyját, testvéreit. Hogy mondhat ilyet Jézus? Dehogy utálom, hát hiszen őket szeretem a legjobban. Vagy mit jelent az, hogy az Isten szeretni? Hát sokkal könnyebb szeretni például valaki a feleségét, férjét, gyermeket, unokát, sokkal közelebb van érzelmileg hozzám, mint például Jézus, akit persze szeretünk, de nem látom, legfeljebb szobrokat látok, nem úgy tudom szeretni, másképp tudom szeretni. Akkor hogy szeressem én jobban, mint a családomat? Előjönnek kérdések, és az a fajta feszültség, hogy ezt nem lehet megélni. Ilyet nem lehet csinálni, ilyet Jézus sem kérhet, ez lehetetlen. És amikor azt mondom, hogy ez lehetetlen, egyrészt igazam van, mert Az Isten számára minden lehetséges, csak az ő erejével tudok sok mindent megélni. A másik pedig, hogy lehet, hogy azt az evangéliumi részt én nem értem, vagy félreértelmezem, vagy van bennem valami értelmezés, hallottam valakitől, de az meg elég ijesztő tud lenni. Vagy például mit jelent szüntelenül imádkozni? Mondjam a rózsafűzét éjjel-nappal, de családom van, dolgozni kell, munkahelyem van, este jól lenne egy kicsit pihenni is, hát hol tudok én imádkozni? És amikor valaki ezen megbotránkozik, vagy azt mondja, hogy ne, ezt most abba hagyom, nem akarok elmélkedni, és megint milyennek a feszültségnek az oka, hogy nem érti, nem értem ezt a szentírási részt, vagy ahogy értem, az eléggé ijesztő, ezért nem akarom ezt megtenni, de máshol sem akarok elmélkedni, nehogy így járjak, mint ahogyan most jártam. És olyan szépen lehet, hogy az evangéliumot olvasva haladni arról, hogy Jézus mit mond, és amikor imádkozom róla, nem mindig egyszerű, de mindig azt keresem, hogy mi ebben az örömhír. Hol van ebben az öröm, az Isten jósága, szeretete, hogyan aranyozza be az életemet ez is ez a szentírási rész, hogyan tesz szabaddá, hogyan ad nekem örömet. Mindenképpen, hogy kell legyen valamilyen gyümölcse, még ha először fájdalmas is. És így sokszor meg kell küzdenem szentírási részekkel, időnként hozzá is kell olvastom. Vannak például nagyon jó könyvek, amik magyarázzák akár az evangéliumokat külön-külön, vagy más szentírási olvasmányokat, és elindul egy tanulási folyamat is. Most már nem csak, hogy amit értek, amiről a pap prédikál, valahogy nagyjából úgy képbe vagyok, de én több erőfeszítést nem teszek. Jó van úgy, ahogy van, elég az nekem. És a keresés az már egy intenzív kapcsolatot jelent, hiszen Jézust meg akarom ismerni, és meg akarom szeretni jobban. Nem elégszem meg azzal, hogy milyen langyos az életem, hanem szeretném őt tiszta szívből szeretni. Ezért olvasom a Szentírást, és legtöbbször keveset kell olvasni. Sokszor egy szó vagy egy mondat is elég, akár egy napra vagy egy hétre, mert annyira megragad, vagy az értelmét, ahogyan vizsgálom, olyan sok ajtó nyílik meg, olyan gyönyörű virágokat hoznak egy-egy mondatok, hogy elég nekem most egy mondat, amit Jézus mond. Például, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki életem is az evangéliumét elveszíti, megtalálja ezt. Veszítsem el az életemet? Hát mit ért rajta? Ha elveszítem az életemet, semmi motivációm, belső erőm nem lesz. Akkor mit tudok én csinálni? Elmegy még az életkedvem is. Mi az, hogy az életemet adni? Mit ért ezen Jézus? Halljak meg, mert nem lett mindenki vértanú, meg hál' Istennek nem is akarok meghalni, meg van családom, akiket szeretnék szeretni. És amikor megbotránkozom rajta, ez annak a jele, hogy nem értem. Nem értem, hogy Jézus mit mond és miért mondja ezt számomra. És ezért veszem a bátorságot, utána megyek. Olvasok hozzá, akár megkérdezem a papot, vagy valaki, aki teológiát végzett, hogy ez mit jelent. És persze, amikor megmagyarázzák, akkor már sokkal világosabb lett, hogy ezt a szót azért használják. A görögben, a héberben ez azt jelentette, ez olyan szokáshoz kötődik. Tehát sokszor meg kell érteni más szokásokat is, az abban, annak a kornak a lelkületét, amikor játszódik az evangélium, sok mindent meg kell érteni ahhoz, hogy értsem azt, amit Jézus mond, és persze mindig a következő lépés, hogy erről elgondolkodom, a szívembe vén, mint Mária, és utána próbálom tettekre váltani. Például ma nem fogok pletykálni, akármi is lesz, én most ma nem fogok senkiről semmi rosszat mondani, sőt, ha valakiről mondanak, akkor azt mondom, hogy vizsgáljuk meg a másik oldalt is. Hát, ha van benne jó is. És lehet, hogy azt érzem, hogy majd szétszakadok, hogy annyira mondanám, meg annyi botrán tudok, meg olyan sokat tudnék mondani másoknak, és most nem mondom ki, mert ez nem visz közelebb az Istenhez senkit. Ezért Jézusom, a te nevedben most csendben vagyok, és most egyfajta halál is ez számomra, főleg aki szeret pletykálni, hogy most nem tudok valamit megbeszélni, nem tudom elmondani, az emberek nem derülnek azon, amit én mondtam. De én az evangéliumot akarom élni. Mi az Istennek az akarata? És utána azt is megértem, hogy a pletyka miért olyan nagy bűn. Ferenc pápa terrortámadásnak nevezi, amit egy közösség ellen elkövetnek, amikor valaki pletykál. És megint csak morzsákat emelek ki a Szentírásból, hiszen olyan gazdagság van benne, hogy az felfoghatatlan. Azonban az elmékedés alapja a Szentírás olvasása, és az a vágy, hogy szeretném megismerni egyre jobban az Istent, az ő szeretetét, hatalmát, és szeretném, hogyha megérteném, hogy be tudnám fogadni, és meg is tudnám tenni az ő akaratát.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyház község plébánosa az imádság művészetéről emelkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjaival a 12 apostol életpéldájáról, hitéről emelkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek. Mai alkalommal Jézus tanítványairól fogunk beszélgetni, az apostolokról. Tudjuk-e, hogy hányan voltak? Most itt a szűkebb körre gondolok, azt a számot szeretném hallani. Tamara?
12.
Bizony, a 12 apostolról fogunk beszélgetni a mai alkalommal. Nem véletlen ez a szám, a 12, hiszen ez a 12 a zsidó törzsre utal, ez egy szent szám a zsidó vallás tekintetében, Jákob fiaira utal, hiszen Jákobnak 12 fia volt, és ettől a 12 fiútól származik a zsidóknak a 12 törzse. Jézus mit szeretett volna ezzel a 12 számmal kifejezni? Folytatja az ószövetségi hagyomány, de már megújítva, és ő kire építi az egyházát, az új Izraelt? Erre, Csabi, erre, szintén erre a 12?
Apostolra.
Apostolra, bizony. Miért hívott maga mellé szerintetek apostolokat? Kellért?
Hogy könnyebben eljusson a világ minden tájára a Isten
üzenete. Bizony, nagyon jó. Tehát, hogy maga mellett tudja őket, ő tanítsa őket erre az új tartalomra, ugye egy megújult hitre, törvényekre, és hogy a 12 tanítvány aztán menjen a világ minden tájára, és hirdesse Krisztust, hirdesse az evangéliumot, az örömhírt. Fel tudjuk-e sorolni ezt a 12 apostolt? Ugye vannak olyanok, akiket ugye könnyebben megjegyzünk, de most próbáljuk meg összeszedni a 12 apostolnak a nevét. Csabi, kezdjük nálad.
Péter és András.
Jó, Dominik.
Jakab és János.
Tamás és Máté.
Fülep és Bártalan.
Jakab és Tádi.
Simon és Júdás.
Na és akkor itt Júdást nem véletlenül utoljára említettük, mert mi történt Júdással, Gellért?
Áruló lett.
Bizony, elárulta Jézust. Aztán mi történt vele?
Felkötötte magát.
Felakasztotta magát, megölte magát, és mivel az előbb mondtam, hogy ez a 12-es szám, ez nem véletlen, ugye ennek nagyon nagy jelentése van, nagy jelentőséggel van, ezért választottak egy 12-et az apostolok közé. Ő ki volt? Tudjátok, hogy őt hogy hívták, Tamara?
Mátyás.
Mátyás, bizony. Tehát Mátyás volt az, aki megfelelt az elvárásoknak, köztük volt, velük volt nagyon sok fontos eseményen, és ő lett a 12. Júdás helyett. Hogyan is találkozik Jézus az apostolokkal? Hogyan történik a meghívás? Ugye ez az evangéliumokban nagyon szépen le van írva, tehát el tudjuk képzelni, ha elolvassuk az evangéliumokat, hogyan is találkozott Krisztus azokkal az emberekkel, akiket aztán szeretett volna tanítványainak. Szent Márk evangéliumából szeretném nektek azt a részt felolvasni, amikor Simonnal, a később
ugye Péterrel, testvérével Andrással, és aztán Jakabbal és Jánossal találkozik Krisztus. Miután keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten országáról szóló evangéliumot. Betelt az idő, közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és követték őt. Amikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt. Megismertünk rögtön 4 apostolt, 4 tanítványt. Mi volt a foglalkozásuk? Itt kiderült az evangéliumból is, Gergő.
Halászok voltak.
Halászok voltak bizony. Tudtok-e olyan apostolt mondani, akinek még ismerjük a foglalkozását, és egy nagyon érdekes elhívással szólította meg Jézus őt a piacon. Egy, hol is volt ez, Gellért, emlékszel?
Lévi volt.
Nagyon jó. Mi volt az ő foglalkozása?
Vámos volt.
Vámos volt. És mi lett aztán később a neve?
Máté.
Máté. Nagyon jó. Beszéltünk már Mátéról, emlékeztek? Egy régebbi adásban, ugye amikor a 4 evangelistáról beszéltünk. Tehát Máté, ő az a Máté, akit aztán Krisztus a piacon megszólított, és követte őt. Ezt is szeretném nektek felolvasni, hogy hogy is történt ez, egy rövid evangéliumi szakasz. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig oda ment hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. Mi ez a nagy dolog itt, amit Mátétól tanulni tudunk, illetve itt még Lévitől, Csabi?
Hát, hogy attól, hogy az emberektől veszel valamit, ő innentől kezdve már az emberektől nem elvesz, hanem adott.
Nagyon jó. Tehát mit csinált? Megváltozott, ugye? Tehát nagyon jó irányba. És Jézus mondott neki egy valamit, ugye, hogy kövess engem, és ő szó nélkül követte. Tehát ott hagyta pénzt, a standját, mindent, felállt és követte. Hát micsoda nagy hit kellett, milyen alázatnak, szeretetnek kellett lenni, ugye, Isten iránt. Az előbb említettem, ugye, hogy ki volt ez a 4 halász? Soroljuk fel még egyszer, volt nekünk egy
Simon. János és Jakab.
Igen, János, Jakab, ugye, testvérek, Péter, és Péter.
És András.
És András, ők is testvérek voltak. Na, egy kicsit Simonról beszéljünk. Ki is ez a Simon?
Melyik Simon?
Na, melyik Simon? Na, melyik Simonra gondolok, akinek Jézus milyen nevet ad a későbbiekben, Gellért?
Péter.
Péter, nagyon jó. Mit jelent az a név, hogy Péter? Ez egy nagyon beszédes dolog. Tudjuk ezt, Gergő?
Kőszikla.
Kőszikla, mert mit mond Krisztus Péternek? Hogy ezentúl a nevet Péter, hiszen az egyházamat mire építem? Kősziklára építem az egyházamat. Ugye egy stabil, fix valakire szerette volna építeni az egyházat. Ti tudjátok, hogy a ti nevetek mit jelent? Mert ugye azt mondjuk, hogy Péter neve kőszikla, ami sokat elárul róla, ugye, hogy kell egy erős alap. Na, de valaki tudja? Meg hogy illik-e rá, ugye, az, amit esetleg a neve jelent. Tamara, neked mit jelent a neved?
Datojapán.
Datojapán. Gellért, te neved?
Erős merész.
Dominik, te neved?
Isten segítője.
Ugye én itt nézem, hogy Istenhez tartozó és Istennek szentelt a Dominik, én is itt mellőre készültem, Istennek szentelt. Hát, Dominik is Istennek szentelt, igaz, hiszen megkereszteltettek a szüleid, Istenhez tartozol. Na, Csabikám, neked mit jelent a neved?
Kóborló.
Pásztor Kóborló. Jó, és kit nem mondtuk még, Gergő?
Nekem az, hogy Éber.
Na, képzeljétek el, az én nevemnek több eredete is van. Ugye azt is jelentheti a görög eredet, hogy magányos, vagy egy pun eredetű, hogy istennő, de hát ha a latin eredetet vesszük, képzeljétek el, a Mónika azt jelenti, hogy intő, fegyelmező és tanító. Szüleim, hogy beletrafáltak, ugye, annak idején, amikor ezt a nevet választották nekem. Más nevet kapott, ugye, Simon? Más ember lett, Péter. Kőszikla volt a lényeg, és azt mondta Krisztus, hogy rádépítem az egyházamat. Ez mit jelent? Ez jelenti ma, ugye, az egyházat, akinek a feje kicsoda?
Dominik? A pápa.
A pápa bizony. Tehát mondhatjuk, hogy Szent Péter ki volt? Péter?
Egy pápa.
Hát és nem úgy, hogy egy, hanem melyik pápa?
A legelső.
A legelső pápa, bizony. Péterről eszünkbe szokott még jutni az a bizonyos hármas szám. Na, mire emlékeztet minket ez a hármas szám? A Péterre gondolunk, Csabi?
Háromszor tagadta meg.
Háromszor tagadta meg. Kicsodát?
Jézust.
Jézust, Krisztust. De aztán utána történt még valami. Nem csak háromszor megtagadta, hanem utána ezt jóvá tette. Mit mondott Jézusnak háromszor? Emlékeztek erre?
Hogy szereti.
Nagyon jó, ügyes vagy. Az, hogy szereti. Háromszor mondta neki, hogy szereti.
Egy szív, egy lélek, mind így áldunk téged, dicsér ma minden nép, alleluja, hát jöjj. Szívünk át, mi
tanulunk Péternek a hibájából? Ugye, hogy ő háromszor megtagadja Krisztust, a mi életünkben is azért sokszor megbotlunk, ugye, meg nem olyan. Ez mit csinált ő?
Megtagadta, de bízunk Jézusba.
Hát és mit csinált, hogy megtagadta, de bűnbánatot gyakorolt, ugye, könnyeivel. Jézusért aztán később mi is történt vele Rómában? Milyen halált halt ő?
Fejjel lefelé keresztre feszítették.
Bizony, tehát vértanú halált halt, mártír halált halt, ugye Krisztusért.
Fejjel lefelé, mert nem volt méltó arra ő szerinte, hogy úgy feszítsék meg, mint
igen, Jézust. Igaz. Tehát úgy. Nagyon jó. Mi is ebből még? Ugye ő háromszor megtagadta, ő persze bocsánatot kért, bűnbánat, és Jézus mit tett? Mindig Jézus mit csinál? Jézus mindig
megbocsájt.
Megbocsájt, nagyon jó. Júdással mi volt a probléma? Tehát Júdás is elárulta, ugye Krisztus, de Júdás az mit csinált? Júdás kitartott a bűnében, ugye? Ő nem ment bűnbánatot gyakorolni, nem kért bocsánatot. Péter megbotlott, de mégis mit csinált? Azonnal megbánta és felkelt. Nagyon jó. Ki az, aki az Ószövetségben eszetekbe jut, hogy sokszor megbotlott, de mindig bocsánatot kért, bűnbánatot gyakorolt, és Isten mindig megbocsátott neki. Emlékeztek, nem is olyan régen tanultuk. Gellért?
Dávid.
Dávid nagyon jó, ugye Dávid király. Tehát ő is megbotlott, ő is követette bűnöket, de mindig bocsánatot kért. Na, beszéltünk a 12 tanítványról, de a népi hagyományban beszélünk egy 13-ról is, ugye a népek apostola, aki ugyanúgy járta a világot, ugyanúgy hirdette Krisztust, és nagyon sok embert megtérített, pogányokat, zsidókat, ugye a keresztény hitre. Ő Szent Pál. Hol szoktunk Szent Pál tanításával találkozni? Vasárnaponként hol szoktunk találkozni?
Misén.
Bizony, a misén. A Szent Lecke részben, ugye? Az, amikor a Szent Leckét olvassák, legtöbbször ugye Szent Pálnak a leveleiből ugye kapunk tanítást. Mit tudunk Szent Pálról? Azon kívül, hogy tanította az embereket, járta a világot a térítő útjain. Ki volt ő eredetileg? Hogy hívták őt eredetileg? Gellért, emlékszel?
Saulnak.
Saulnak, nagyon jó. Ugye itt is majd a névváltoztatás az nagyon sok mindent jelent. Mi volt a foglalkozása? Tudjuk-e, Csabi?
Sátorkészítő.
Sátorkészítő. És nagyon jellemző volt, ugye, hát a legvérmesebben mit tett ő, Gellért?
Üldözte a keresztényeket.
Bizony, üldözte a keresztényeket. Annyira üldözte a keresztényeket, hogy még az első keresztény vértanú Szent István diakónusnak a megkövezésénél is ott volt, jelen volt, és nagyon-nagyon harciasan, dühösen üldözte a keresztényeket. Na, aztán történt valami az életében. Fel is olvasom nektek az apostolok cselekedeteiből, hogy hogyan is történt Saulnak a megtérése. Ez egy nagyon szép történet. Saul még mindig lihegett a dűtől, és halállal fenyegette az úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogyha találott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogott körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte. Ki vagy, uram? Azt folytatta. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Te állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Úti társainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 3 napig nem látott. Nem evett, és nem ivott. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány, az úr egy látomásában megszólította. Ananiás. Itt vagyok, uram, felelte. És az úr folytatta. Kelj fel, és siess az Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd, imádkozik, és látomásában lát egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás tiltakozott. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verje mindenkit, aki segítségül hívja nevedet. Az úr azonban ezt válaszolta neki. Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie. Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét. Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelen neked idejövet az úton, hogy visszakap szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel. Azon nyomban valami hályogféle vált le a szeméről, és visszanyerte látását, felállt, majd megkeresztelkedett, evett és erőre kapott. Mi történt ebben a történetben? Az apostolok cselekedeteiből olvastam ezt nektek. Mi történt Saullal?
Megtért.
Nagyon jó, megtért. Azt is szoktuk mondani, hiszen a Saul nevet elhagyta, és felvette a Pál nevet. Van egy nagyon jó kifejezés erre, hogy mi történt vele Gellért?
Pálfordult.
Pálfordulás, ugye? Ezt mondjuk, hogy pálfordulás. Azt tudjátok, mire szoktuk ezt mondani, hogy pálfordulás?
Amikor valaki teljes egészében megváltozik.
Nagyon jó, tehát megváltozik. Ugye valamilyen volt, és aztán teljesen az ellenkezője lesz. Itt szerencsére mi történt Pálnál?
Negatívból pozitív személy.
Bizony, megtért, ugye kinyílt a szeme, újra látott, ugye követte Krisztust, és nem, hogy csak követte Krisztust, hanem a térítő útjain az apostolok cselekedete is elmondta, hogy mennyi embert megtérített. Hol ért véget az élete? Ezt tudjátok? Nagyon hasonló a sorsa Péterével. Hova került ő is?
Rómába.
Rómába, bizony. Elkerült Rómába, és ott őt is sajnos megölték, ugye a keresztény üldözés kora volt akkor, és pontosan, Csabi, mi történt?
Levágták a fejét.
Mivel vágták le a fejét? Gellért?
Karddal.
Karddal. Ezért hogy szoktuk ábrázolni Pált?
Karddal.
Bizony, Dominik.
Karddal és a Bibliában.
Igen. Szentírás és egy karddal szoktuk pont ezért. És a hagyomány úgy tartja, képzeljétek el, hogy ahol levágták a fejét azon a helyen, három forrás fakadt. Sírja Rómában található, egy nagy bazilikát építettek a sírja fölé, nagy Konstantin császár, és a mai napig is látogatható az a templom és az a sír. Ünnepnapja, ugye mindig a szenteknél meg szoktuk említeni, hogy mi az ünnepnapja. Az ünnepnapja január 25-e. Na, hát Szent Pál, ugye? 13. apostolként említjük, mert mit csinál? Tanít, bejárja a világot, beszél Krisztusról az élete árán is, ugye? Volt már olyan, hogy te beszéltél Krisztusról másoknak, vagy miattad ment valaki templomba? Edzésen, barát, család, volt ilyen, Tamara, te bólogatsz?
Igen, volt.
Na miért, ott tudsz mondani egy-két példát?
Ugye apukám nem annyira keresztény családban nőtt fel.
Igen.
És mondtam neki, hogy menjünk el templomba, de ő nem akart. És utána két héttel később pedig elment, és megkeresztelkedett.
Aztán, hát ez igen.
Ez is egy pálfordulás.
És nagyon-nagyon jó cselekedett, ugye, mert úgy csináltál, tehát Tamarát misszionáltad apukádat, ugye, te hirdetted neki Krisztust, és meghallgatta, nagyon jó barát esetleg, vagy család Gergő neked.
Hát nekem egy barátom volt, ugye edzésem volt, hogy elkezdtünk beszélni róla, hogy az iskolánk ugye katolikus, és ahogy beszéltünk, annyira megtetszett neki, hogy átjött ebbe az iskolába.
Aztán nagyon-nagyon jó. Ugye Krisztus mit vár tőlünk? Az, hogy hirdessük őt, ugye, másoknak is, és ha másokat is meggyőzünk, és keresztények lesznek, vagy esetleg többet járnak templomba, jobban gyakorolják a hitüket, akkor ez egy nagyon-nagyon szép cselekedet. Hogy tudjuk megvallani még a hitünket? Mi egyszerű hétköznapi életünkben azért sok mindent tudunk tenni, hogy lássák rajtunk, ugye, hogy keresztények vagyunk, Gellért?
Eljárunk templomba, imádkozunk.
Bizony, tehát imádkozunk, vagy eljárunk templomba. Ugye? Tehát ez egy nagyon konkrét cselekedet. Aztán mit tudunk még? Úgy külsőségekben is tudunk.
Hogy például, hogyha van nyakláncunk, és van rajta kereszt, akkor azt viseljük.
Bizony. Tehát egy kereszt, ugye, egy kis nyakláncon, az is rögtön másoknak azt üzeni, hogy mi keresztények vagyunk, megvalljuk hitünket. Vagy otthon a lakásaitokban. Vannak olyan tárgyak esetleg, amik arra utalnak, hogy ti keresztények vagytok? Csabi, nálatok van valami?
Nálam öröklődési szempontból. Nálam például van egy ilyen kis ezüstberakásos kereszt, ami úgy 200 éves.
Aztán, hát ez már egy kincs. És a falon van ez egy
nem,
feszület?
Nem, ilyen vagy? Lábból tartó.
Igen, egy lábtartó. Dominik, nálatok van esetleg a falon feszület, kereszt? Kinél van esetleg? Ikon, szentkép, ugye? Tehát lehet Gellért.
Nálam a szobában van bent két ikon.
Két ikon, és kit ábrázol a két ikon?
Szűz Máriát és Szent Gellértet.
Szent Gellértet, nagyon jó. Tamara?
Nekem ez azért különlegesebb, mert hogy ott találtam a közvetlen a templom előtt.
Mit?
Egy keresztet.
Egy keresztet. És hazavitted is azóta. Féltve őrzöd. Gergő, nálatok?
Nekem van ilyen nagyon kicsi, ilyen vas kereszt, nagyon súlyos, és ezt hát úgymond kézzel formálták, mert az volt, hogy egy vasat felmelegítettek, és igaz szerszámokkal, de nem géppel kell csinálni.
Ez egy kézi munka nagyon. Akkor ez egy
nekem a mamám
egyedi
nagyon
értékes dolog.
Ilyen nagyon szereti ezt a hitet, és mindig az szokott lenni, hogy találok a templomban egy szentképet. Csak a padon nem kell ilyen órási nagy ritkaságnak lennie, és elviszem neki.
Azt el lehet, igen.
És vagy 50 darab van neki egy ilyen kis imakönyvbe belerakom.
Igen.
Kaptam tőle első áldozásra tőle.
Örülök neki, hogy ennyi minden van az otthonaitokban is, meg fel tudjuk mi is mutatni azt, látják rajtunk, hogy keresztények vagyunk, hiszen Szent Pál is ezt tette, hirdette a hitét és Krisztust. Végezetül pedig szeretném, hogyha könyörögnénk. Urunk Jézus Krisztus, te a gyűlölködő Sault meghívtad, és átformáltad apostoloddá és szenté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön bennünket, hogy mi is álhatatosan munkáljuk üdvösségünk művét, apostoli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Boros Mónika hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.